foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteletünket kezdjük meg a 65-ös számú ének éneklésével az evangélikus énekesménkben. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A hetes számú liturgiát énekeljük Isten tiszteletünkön, amely a 7. vagy 56. oldalon található meg az evangélikus énekeskönyvben. Én a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel. Tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Lukács írása szerinti evangéliumban, a 16. fejezet 19. versétől a 31. versig a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő pedig itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és énekeljük főénekként a 238-as számú énekünket. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében a második fejezet első 8 versében a következőképpen. Ezt mondta nekem: emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én Uram, az Úr: akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és töv is szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nemrég ünnepeltük a trianoni békediktátumnak a 100. évfordulóját, és nem tudom, hogy a testvérek ezt hogy élték meg személyesen, de azt látom, hogy bár jobban át tudtuk élni az összetartozást a határon túlszakadt honfitársainkkal, de azért ez mégis egy nagyon fájdalmas megemlékezés, nagyon fájdalmas ünnep, hogyha ebbe úgy belegondolunk. Végig gondolni azt, hogy mit élhettek meg a mi dédszüleink, nagyszüleink vagy szüleink akkor, amikor ez történt az országgal. És azt, hogy erről évtizedekig még csak beszélni sem lehetett. Micsoda trauma ez az ország számára, amit nem tudtak feldolgozni, nem tudtunk feldolgozni talán a mai napig. És hogy miért is említem ezt? Azért, mert talán egy kicsit jobban megértjük azt a helyzetet, amelyben Ezékiel volt, és akkor Izrael népe. Hiszen a babiloni fogság kezdett kibontakozni már akkor, amikor Ezékielt megszólította az Úr. Itt még nem hurcolták el az egész népet, idézőjelben csak a vezetőket, az elitet vitték el a fogságba, köztük Ezékielt is, mint papot, és ez már jelezte azt, hogy igazuk lesz azoknak a prófétáknak, akik korábban azt mondták, hogy ha a nép az engedetlenségben marad, akkor az Isten kiszolgáltatja majd őket azoknak a népeknek, akiknek az Istenei előtt leborultak. De ennek ellenére sokan ezt még mindig nem vették komolyan. Nem hitték el, hogy ez megtörténhet. És sokkoló volt, amikor bekövetkezett az, hogy Jeruzsálemet lerombolták. Hogy lerombolták a templomot. És hogy tényleg elhurcolták az egész népet. Trianon is sokkoló az ország számára. És még hogyha látjuk is a rossz döntéseket, a bűnöket, amelyeket elkövettek az őseink, mégis úgy éljük ezt meg, mint egy szörnyű igazságtalanságot. És tudnunk kell azt, hogy Isten megengedte. Aztán persze, hogyha előtte elcsendesedünk, akkor sok mindent megmutat nekünk, megtanít nekünk, hogy miért engedte meg, mi lehet ezzel a célja. De nincs erre külön kinyilatkoztatásunk, hogy most ez pontosan miért történt. Izrael népének életében viszont volt egy nagyon pontos kinyilatkoztatás. Sőt, az Úr előre megmondta, hogy ez fog történni, hogyha engedetlenek lesztek, ha elfordultok tőlem, ha nem fordultok vissza hozzám, ha meg nem tértek, akkor ez fog történni. El fognak titeket hurcolni, le fogják rombolni a várost, és le fogják rombolni a templomot. És ez még inkább sokkoló ezzel szembesülni, hogy hova jutottam a bűneim miatt. Én okoztam ezt. Egyedül magamnak köszönhetem ezt a helyzetet, amiben vagyok. És ott van Ezékiel, már a fogságban, messze a hazájától, messze a templomtól, ahol a szolgálatát végezhetné. És gondoljunk ebbe is bele, hogy úgy tűnik, hogy ő 30 éve betölti, ezzel kezdi a prófétai könyvét. Tehát pont kezdhetné a papi szolgálatot, ugye papi családban nevelkedett, erre készült egész életében, hogy na majd akkor elkezdhetem a szolgálatot a templomban. És erre mi történik? Elhurcolják őt, elviszik, esélye sincs arra, hogy betöltse azt a küldetést, amiről azt gondolta, hogy hát ez lesz az életemnek a célja, ez lesz az életemnek az értelme. És mégis az Úr ebben a messzire szakadt állapotában szólítja meg őt, és ragadja meg őt. Így kezdődik Ezékiel könyve. 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor a fogságban élő nép között voltam, a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én Jójákin király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a káldeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. És utána egy döbbenetes látomást ír le Ezékiel, olyan fénylő, élő lényekről, melyeknek 4 arca volt, arra mentek, amerre a lélek irányította őket, mellettük kerekek, amelyeket szintén a lélek irányított, és fölöttük pedig egy trónus, amelyen emberhez hasonló valaki volt, és úgy ragyogott, olyan dicsősége volt, mintha szivárvány lett volna. És elmondja, hogy az Úr dicsőségét tapasztalhatta meg itt. És ahogy ezt megtapasztalta, rögtön leborult előtte. És ekkor olvassuk ezt a szakaszt, ami most előttünk van itt a 2. fejezet elejétől, hogy ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Isten beszél az emberrel. Milyen döbbenetes dolog, amikor ezt először megtapasztalja az ember. Amikor egyáltalán azzal szembesülünk, hogy Isten létezik. Hogy itt van az Isten, és én nem számoltam vele. Nem így éltem az életemet annak a tudatában, hogy ő van, hogy ő létezik. Hogy valaki fölöttem van, akinek terve van az életemmel. Mint amikor ott van Jákob Bételben, aki pedig aztán tényleg tudhatta, hogy van Isten, hogy kicsoda az Isten, hiszen elbeszélték neki. De mégis, amikor úgy igazán szembesül vele, mert az Isten megszólítja őt, akkor ezt olvashatjuk ott az 1 Mózes 28-ban, amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. És amikor elkezdem megérteni az Isten szavát, hogy ő beszél hozzám, akkor úgy éli ezt meg az ember, mint hogyha egy új világ tárul neki. Eddig éltem bizonyos körülmények között, és most valami egészen más nyílik ki előttem. Hogy több az élet annál, mint hogy én teszem a mindennapos dolgomat. Hogy gürcölök, el vagyok itt néhány évtizeden keresztül, aztán meghalok, és vége. Sokkal több ez annál, amit az Isten elénk tár. És ilyenkor az is rászakad az emberre, mint itt Jákobra, hogy fél. Hogy hát én nem számoltam az Istennel, én bűnös ember vagyok, a Szent Isten meg itt van, és tudja, hogy mit csinálok, és látja, hogy mit csinálok, és én nélküle éltem eddig. Végem van. És olyan beszédes, ahogyan itt is megszólítja Ezékiel prófétát az Úr, azt mondja neki, hogy emberfia. És ezzel tulajdonképpen arra emlékezteti, hogy te ember, te embernek fia vagy, halandó embernek a fia, te por és hamu ember. Az örökké való Isten megszólítja őt így, de mégis így folytatja, hogy állj a lábadra. És annyi minden van ebben az egyszerű felszólításban, hogy állj a lábadra. Mert tulajdonképpen az Isten Ezékielt ebben a önmagát kiszolgáltató állapotban, amikor leborult előtte, akkor azt mondja neki, hogy én fölemellek téged. Hogy én méltóságot adok neked. Én beszélni szeretnék veled, de mint egy személlyel. Szemtől szembe szeretnék veled beszélni. Állj a lábadra! Figyelj rám! És valahol ott van ebben az is, hogy állj föl! Szedd össze magad! Talpra, mert most beszélnünk kell. És talán ismerős a testvéreknek, több testvérnek Lóci Tibornak a neve. Országos evangelizáción is tett bizonyságtételt, meg biztos valamilyen módon már néhányan találkozhattak vele. Ha más nem úgy, előttünk lehet, hogy mankóval szokott járkálni egy-egy ilyen alkalmon, hiszen majd kitérek erre, hogy milyen szörnyű baleset érte őt. Na, hát ő egy felvidéki ember, aki hát olyan jó vallásos emberként, gyerekként is már karácsonykor járt Isten tiszteletekre, és hát elmondta, hogy hát általában azon röhögtek, hogy olyan lelkész volt ott, aki szlovák volt, és nem nagyon tudott magyarul, és hogy töri a magyart, hogy miket mond, arra tettek fogadást, hogy na, akkor majd megértjük-e, hogy mit akar a lelkész mondani, vagy nem. Vagy később, amikor másik lelkész volt, az állandóan köhögött, akkor azon tipmixeltek a karzaton, hogy na hányszor fog köhögni, és akkor kinyeri ezt a fogadást. Tehát unta ezt az egészet, meg úgy felnőtt korában, meg aztán belement mindenféle világi dologba, kocsmáros volt, meg zenész volt, meg üzletember, úgy fogalmazta meg inkább, hogy seftes. Tehát úgy benne volt minden dologban, amiben lehetett. Aztán valamilyen halvány kapcsolódása már volt a gyülekezettel, mert valami haverja hívta, hogy énekeljen az énekkarban, és akkor elment énekelni. Na aztán történt ez a szörnyű baleset. Leesett 5 méterről, úgy, hogy a talpára. És hát ripityára tört mind a két bokája. És így volt ott ez az ember, aki mindenhova mozgott, meg ment, egyszer csak azzal szembesül, hogy ott van, ezek között a nagy fájdalmak között, és nem tudja, hogy egyáltalán majd talpra tud-e állni, sőt, kétségei voltak, hogy túlélje egyáltalán ezt az egészet, vagy van-e értelme tovább élni így. És ebben a helyzetben, amikor ott volt mindkét lába begipszelve, és tolókocsiban ült, ebben a helyzetben ott volt előtte az Isten igéje, és így szólt ezen az igén keresztül hozzá az Úr. Állj a lábadra, beszélni akarok veled. És hát elmondta ez az ember, hadd olvassam fel, hogy nevettem, mint Sára, hogy ne vicces az Úr. Az még csak-csak, hogy kelj fel, meg állj a lábadra, de hogy hirdessem az igét a kemény nyakú felvidéki magyaroknak, hát jót szórakoztam. 6 hónappal később ott álltam a gömöri templomban, és hirdettem Isten igéjét. Azóta nem nevetek az Úron. Az Isten szól. Az Isten szól ma is. Ezeken az igéken keresztül, amiket több ezer évvel ezelőtt mondott annak idején Ezékielnek, az Isten most is szól ebben az élethelyzetben is. Állj a lábadra. És Ezékiel, amikor ott volt teljes odaadással, ki tudja milyen érzésekkel, milyen félelmekkel, döbbenettel a szívében, akkor azt mondja neki az Úr, hogy állj a lábadra, legyél tetre készen, és ő nem tud fölállni. Akkor áll csak fel, amikor az Úr felállítja őt, és lélek árad bele. És sokszor van olyan, hogy az Úr olyat mond, amit mi nem tudunk megtenni. Hát ott van a sorvadt keze, amikor azt mondja neki Jézus, hogy nyújtsd ki a kezedet. Vagy ott van a béna, és azt mondja neki Jézus, hogy állj föl. Hát pont ez a baj, hogy nem tud fölállni, pont ez a baj, hogy nem tudja kinyújtani a kezét. És mennyien vagyunk, akik átélhettük már ezt, hogy bizonyos helyzetekben nem tudtunk felállni, vagy úgy érezzük, hogy nem tudunk felállni. Mert van valami nyomorúság, van valami betegség, van egy olyan élethelyzet, van egy megkötözöttség, ott van az alkohol, vagy bármi, ami lebénítja az embert, és hiába mondják, hogy állj fel, hiába tudja, hogy hát ez nem jó, tovább kellene lépni, egyszerűen képtelen, körülmények miatt, a saját tehetetlensége miatt. De ha az Úr mondja, ha ő mondja azt, hogy állj fel, akkor készé teszi az embert. Ahogyan itt is lélek áradt Ezékielbe is, és fölállt. És persze attól, hogy az Úr szólt hozzá, attól még nem változtak meg pillanatok alatt a körülmények. Attól még ugyanúgy ott volt a fogságban, attól még ugyanúgy ott voltak a bűnöknek a következményei Izrael népének az életében. De micsoda óriási különbség, hogy a mindenható Isten beszélt vele. És megtapasztalhatta azt, hogy ott van ebben a kiszolgáltatott, elszakított állapotban is. És szól hozzá. És nem csak, hogy beszél, hanem feladatot ad neki. Azt mondja neki, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők, és őseik is egészen a mai napig. A makacs és konokszívű fiakhoz küldelek, mond nekik, így szól az én uram az Úr, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Hiszen engedetlen nép ez, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Tehát küldi az engedetlen, a lázadó, a hűtlen, nem győzi sorolni az Úr, hogy micsoda nép ez, konokszívű, keményszívű nép. És azzal az üzenettel küldi Ezékielt, hogy így szól az én uram az Úr. És milyen hatalmas dolog ez, hogy odaáll ez az ember, az ember fia, és azt mondhatja, hogy így szól az én uram az Úr. Tehát emberek, figyeljetek! Itt arról van szó, hogy az Isten akar veletek beszélni. Amit én mondok, azt nem én találtam ki, hanem azt az Isten mondja. Így állhatott oda a próféta, és ezt mondhatta nekik. És azt is tudhatta, hogy annak ellenére, hogy tudja, hogy az Úr szól rajta keresztül, nem fognak rá figyelni. Sokan lesznek, akik nem törődnek vele. És mondja itt, hogy ha tövis közt vagy ha csalán között vagy, ha szúrnak, ha csípnek, ha bántanak, te akkor is hirdesd. Mondd nekik, akár hallgatnak rá, akár nem. A fogadtatástól függetlenül. A te feladatod az, hogy amit én mondok, menj és hirdesd nekik. És persze ez nem azt jelenti, hogy akkor, hát akkor tök mindegy, úgy se hallgatnak, hát akkor mondom, aztán nem érdekel engem. Hiszen a próféta szívében is, akit megragad az Úr, ott van az, hogy fáj neki, hogy ez a nép nem hallgat rá. Hogy szeretné, hogy meghallgassák. Nem úgy mondja, hogy na, akkor most megmondom nektek, elvesztek, végetek van. Hanem az van benne, hogy bárcsak hallgatnának, bárcsak figyelnének. Hát élet-halál kérdéséről van szó, itt az oltár előtti ígében hallhattuk, olvashattuk, hogy arról van szó, hogy valaki a mennyek országába kerül, vagy valaki elkárhozik. Ez is szörnyű, hogyha itt a földi életét valaki nyomorúságban éli le. De még szörnyebb az, hogy itt örökké való kérdésről van szó. Az Isten nélkül élem le ezt az életet, lehet, hogy dőzsölök, de a kárhozatba fogok jutni. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy semmi problémám nincs az életben. És mindenki azt nézi, hogy aj, de jó ennek az embernek az élete. De az Isten nélkül az a kárhozatot jelenti. És lehet nyomorúság az ember élete, sok nehézséggel, betegséggel, de ha az Úr ott van velem, ő ad erőt ehhez, hogy elhordozzam, és aztán mi vár engem? Az örök élet. Hogy vele lehetek örökké. És itt egyedül azon múlik, hogy hallgatok-e az Úrra? Hallgatok-e Jézus Krisztusra, akiről már mi tudhatunk, hogy ő benne eljött? Hogy ő meghalt a mi bűneinkért, hogy ő magára vette bűneink büntetését. És az Úr nem azt fogja számon kérni rajtam, ha már megszólított és küldött, hogy hányan fognak megtérni. Mert az nem csak rajtam múlik. Rajtam az múlik, hogy az, amit ő rám bízott, azt én hűségesen és úgy tudom-e továbbadni, ahogyan ő azt rám bízta. Aztán a többi a másik oldalon van, hogy erre hogyan válaszolnak, hogyan reagálnak, hogy hallgatnak-e, vagy nem hallgatnak arra. És Ezékiel tehát nem egyfajta üzletemberként küldte az Úr, hogy hát miért fel, hogy mire van szükségük az embereknek, hogy mit gondolnak, hogy mi kellene nekik. És aztán azt mond nekik, azt kínáld nekik. Hanem küldi őket azzal az üzenettel, amire szükségük van, amikre szükségük lenne, Aztán persze ott a hallgatóság nem volt ebben, vagy ezzel tisztában teljesen, hogy mire van igazán szükségük. És akár hallgatnak, akár nem, ezt kell neki hirdetni, és hogyha nem hallgatnak, az se jelenti azt, hogy az Isten igéje akkor nem lenne valóság. Hogy az nem lenne igaz. Hogy az Isten szavának nem lenne hatalma. Mert az nem az, azzal tudjuk lemérni, hogy mi figyeljük, hogy szerintünk hogyan sikeres, vagy hogyan nem sikeres egy-egy szolgálat, vagy ige hirdetés, vagy egy-egy ige hogy jut el az emberek szívébe. Az Isten hatalma, az Isten igazsága, az Isten szentsége az ugyanaz marad, akár hallgatnak rá, akár nem, csak annak az embernek nem mindegy, hogy ő hogyan viszonyul ő hozzá. És azt mondja itt az Úr, hogy hát majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Majd rádöbbennek erre. És tényleg rá kellett utána később döbbenniük. Hiszen amit mondott Ezékielen keresztül, az beteljesedett. Az valóság lett. És hát itt van a Bibliában. Olvashatta Izrael népe is utána később azokat a szavakat, amelyeket Ezékielen keresztül mondott az Úr. És mit mond még Ezékielnek? Ebben a szakaszban olvashatjuk, hogy azt mondja neki, hogy ne félj. Ne félj. Ne retteg, ne félj. Négyszer is elmondja neki. És miért kell ezt mondani? Hát azért, mert Ezékiel fél. Azért, mert Ezékiel félni fog. Hát kitől fog félni? Ezektől a konok szívű, kemény szívű emberektől. Attól, hogy mit fognak mondani? Hát mit fognak ezek velem csinálni? Mit fognak visszaszólni, amikor én odaállok eléjük, és azt mondom nekik, hogy így szól az én Uram az Úr. És azt mondja az Úr, hogy ne félj. Ne rettek tőlük. Mert lehet, hogy felháborodnak majd azon, amit te mondasz. Lehet, hogy majd nagyon hangosak lesznek. Lehet, hogy majd nagyon meggyőzően tudnak érvelni. Lehet, hogy nagyon határozottak lesznek. Lehet, hogy gúnyosak lesznek. Lehet, hogy cinikusak lesznek. Lehet, hogy majd lenéznek. De te ne félj. Nincs igazuk. Mert engedetlen nép ez. Te menj és hirdesd az igét, akár hallgatnak rá, akár nem hallgatnak rá. És Ezékiel számára nem volt kérdés az, hogy honnan kapta ezt az üzenetet. Hiszen egy olyan látomást látott, egy olyan megtapasztalása volt, hogy 100%-ig biztos volt abban, hogy itt az élő Isten szólt hozzá. És mégis meg kell őt erősíteni, és mégis mondani kell neki, hogy ne félj, menj és hirdesd ezt az igét. És mi is, hogyha már az Úrral találkoztunk, ha már megtérhettünk hozzá, befogadtuk, megtapasztalhattuk az ő szeretetét, megtapasztalhattuk az ő szentségét, az ő jelenlétét. És minket is mégis sokszor biztatni, bátorítani kell, hogy ne félj. Bátran beszélj. Bátran mondd el, amit megtapasztaltál. Az Úr bátorít bennünket újra és újra, hogy bátran szólj, és mondjad. Merjél beszélni rólam. És Timóteust is ugyanígy bátorított a Pál apostol. Sokszor mondta neki, hogy ne félj, és a 2 Timóteus 4.2-től így olvashatjuk, hogy kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas türelemmel, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. És hát ilyen közegben könnyű az Isten igéjét hirdetni. Ezt az épületet azért építették a testvérek, hogy itt az Isten igéje szóljon. Azért van itt ez az oltár, azért van itt ez a szószék, hogy innen az Isten igéjét lehessen hirdetni. Azért vagyunk most itt mindannyian, hogy az Isten igéjét hallhassuk. Könnyű ez, bár aki már állt itt kint, és szólnia kellett, az tudja, hogy azért nem olyan egyszerű ez, hogy egyáltalán kiállni, egyáltalán abba belegondolni, hogy na most itt az Isten igéjét kell hirdetnem, és azt kellene továbbadni, amit én megértettem, amit én megküzdöttem az Úr előtt, és úgy kellene továbbadni, hogy ezt értsék, hogy ez eljuthasson azokhoz, akik ott hallgatnak, és azért jöttek, hogy az Isten szavát hallják, hogy ne valami emberi bölcsességet, hanem az Isten szavát. Még itt sem olyan egyszerű, meg nem megy ez magától az embernek. Hát még olyan közegben, amikor ellenséges a közeg. Hogyha a munkahelyen nem úgy viszonyulnak az emberek, vagy az osztályban, vagy a csoportban, vagy esetleg a családban, egy nagyobb családi összejövetelen, amikor csak előjön a téma, ha megemlítjük Isten nevét, akkor már úgy furcsán néznek ránk. Hát még hogyha Jézusról beszélünk, vagy a keresztről beszélünk, vagy megtérésről beszélünk, hát akkor meg aztán vagy megfagy a levegő, vagy hirtelen valaki előjön azzal, hogy hagyd már, te komolyan ezt hiszed, meg ilyenek. Biztos megéltük már ezt a helyzetet, amikor nem egyszerű. És milyen nagy bátorítás ez, hogy ne félj. És milyen fontos ebbe belegondolni, hogy hát itt most nem a magamét mondom, amiben szégyenkeznem kellene, mert mondok valami butaságot, hanem itt az Isten szavát adhatom tovább. És hogy én vagyok itt, akit most ide küldött az Úr, akin keresztül most ezt át akarja adni. Akár hallgatnak rá, akár nem. És az én dolgom ez, hogy ezt tovább adjam. És nem nekem kell erőltetnem ezeket a helyzeteket, hogy na akkor legyenek ilyenek, hanem az Úrral élni. És vele indulni. És aztán ő adja ezeket a lehetőséget, és abban a helyzetben viszont ne félj, ne retteg, hanem szólj. Akár hallgatnak rá, akár nem. És hát itt egyébként ebben az igében az a tragédia, hogy itt az Isten népéről van szó. Arról a népről, amelyet azért hívott el az Úr, hogy az ő szavát hallgassák, meghallgassák, engedelmeskedjenek annak, és a többi nép számára is bemutassák azt, hogy kicsoda az Úr, hogy milyen ő hozzá tartozni. És hát hogy kell itt leírni ezt a népet, amely erre lenne hivatott? Engedetlen, konokszívű, kemény szívű nép. És döbbenetes, hogy a későbbiek során azt mondja az Úr Ezékielnek, itt a 3. fejezet 4. versétől olvashatjuk, hogy azután ezt mondta nekem, emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. Milyen döbbenetes. Azt mondja, hogy ezek a mindenféle népek, ezek hallgatnának rád, de én nem oda küldelek, hanem Izrael népéhez küldelek. Ahhoz a néphez, amely a vallásos önigazságában teljesen megkeményedett. Amely annyira elégedett volt azzal, hogy ők milyen jól el vannak, milyen kiváltságos helyzetben vannak, és itt az Isten köztünk, mert itt van a templom, minket baj nem érhet, mert az Isten megóv, akármit is csinálunk mi a mindennapjainkban, akárhogy is éljük az életünket, akárhogy is fordulunk más bálványok felé, az Isten majd megóv bennünket, és itt van. Kemény nyakú, konok szívű nép ez. És oda küldi az Úr Ezékielt, és érdekes az ő neve, olyan beszédes. Ezékiel az azt jelenti, hogy az Úr erős, vagy az Úr az én erősségem, az Úr az én hatalmam. És ugyanaz a szó van ebben, mint ahogy leírja a nép állapotát, hogy kemény nyakú, konok szívű, kemény szívű nép ez. Ugyanez a kemény szó szerepel itt. Hogy az Úr, idézőjelbe, kemény, erős, hatalmas. És ő megerősít, elhív, talpra állít és küld. És megerősít a szolgálatban, hogy tudjuk vállalni. Mondja is itt Ezékielnek, hogy kemény ennek a népnek a feje, de én keményé teszem a te fejedet is, hogy betölthesd a szolgálatot. Megerősítelek téged. És ez az nép ugyan engedetlen, de te ne légy engedetlen. Te légy engedelmes. Menj szembe azzal, amit itt ez a nép képvisel. És sokszor ez van most is, hogyha én Jézus szeretném követni, akkor sok tekintetben szembe kell nekem menni azzal, ami körülvesz engem. Sokszor meg kell azt élnem, hogy kilógok a sorból, hogy furcsán néznek rám, és akár meg is vednek. De hogyha az Úr ott van, akkor ő megerősít, és akkor ne húzódjak vissza, hanem vállaljam azt a küldetést, amire küld az Úr. Mert ha visszahúzódom, akkor engedetlen leszek. És ugyanabba sodródom bele, mint ami ellen akar küldeni az Úr, hogy hirdessem, hogy térjenek meg, hogy legyenek engedelmesek. És az Úrnak van hatalma arra is. Pont itt Ezékielnél olvashatjuk, hogy a kemény szívet azt eltávolítsa, és helyére hús szívet adjon. Élő szívet, ami hallgat az Úrra, ami az Úrért dobog. Ezt a 36. fejezetben olvashatjuk itt Ezékiel könyvében. Tehát az Úrnak beszéde van velünk. Elsősorban velünk akar beszélni, talpra állít, megerősít, és küld a szolgálatba. Körülöttünk élő emberekhez, ahol lehet, hogy vannak itt is kemény szívűek, konok, emberek, de azt mondja az Úr, hogy menj. És akár fogadják azt, amit te mondasz, amit rád bíztam, akár nem, te hirdesd. Te mondd az én igémet. És ez nem egyszerű küldetés, de ha ebbe beleállok, akkor megtapasztalhatom, hogy a mindenható Isten van ott velem, és ő megerősít. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen részletességgel leírta Ezékiel az ő elhívását. Köszönjük, hogy olvashatjuk itt az ő bizonyságtételét, hogy te hogyan szólítottad meg, hogyan ragadtad meg az ő életét, hogyan mutattad meg a te dicsőségedet neki, hogyan állítottad őt talpra, és küldted ebben a kiszolgáltatott helyzetben a kemény szívű néphez. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk az ő életében, hogy engedelmes volt. És köszönjük, Urunk, hogy az ő engedelmességéből mi is épülhetünk, mert ezek a leírt szavak most ebben a korban is szíven találnak bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy neked van hatalmad arra, hogy a kőszívet eltávolítsd és 20 szívet adj. Urunk, kérünk, hogy bennünket is állíts helyre. És ha még nem vagyunk a tieid, akkor hadd legyünk teljesen, hadd tudjuk odaszánni magunkat. És hogyha már a tieid vagyunk, akkor hadd tudjunk újra megerősödni benned. És hadd tudjuk újra meglátni azt, hogy hova küldesz és milyen üzenettel. Amen. A testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat jövő hét vasárnap szokott rendben találkozhatunk. Várjuk erre szeretettel a testvéreket, és adjuk tovább a hívást, hogy jöjjenek, hallgassák az emberek Isten igéjét. Ugye még mindig ezeket a szabályokat be kell tartanunk, a maszk, a kézfertőtlenítés, a WC használata, stb. És erre nagyon kérik a testvéreket, hogy tartsák is be ezeket a szabályokat, a magunk érdekében, mások érdekében is. Fogadjuk meg azokat az útmutatásokat, amelyeket itt a segítő testvérek mondanak, hogy szépen rendben történhessenek az Isten tiszteleteink, és ne történjen olyan probléma, ami miatt esetleg újra vissza kellene térnünk az online közegbe. És itt említeném azt is, hogy ugye a gyerekeknek se szoktunk most osztogatni csokit, meg cukrot, meg ilyesmit, pont emiatt, hogy ezek a kontaktok ne legyenek meg, ha esetleg valaki szeretne, akkor lehet a szülőket megkeresni, és akkor odaadni. Most ezt nem azért mondom, hogy akkor a szülő megvámolja, és akkor elveszi, hanem hogy tényleg ez, gyerekek ugyan nem gondolják itt meg, és akkor osztogatják a csomagból egymásnak, és akkor így fölösleges kapcsolódások alakulhatnak. Most még ugye figyeljünk ezekre a szabályokra. Ez egyébként máskor nem így működik, meg normálisan működik, most egy ilyen nem normális helyzetben vagyunk, be kell tartanunk ezeket. És hát sajnos így a előttünk lévő csendes hetek táborok kapcsán is sok a bizonytalanság. Gyerekmunkás testvéreink már elkezdték szervezni a gyerekhetet, napközis gyerektáborra készülünk, amelyre hívjuk a helyi fiatalságot is. Amint bővebb információk birtokában leszünk, ezt továbbadjuk. Hát annyit tudunk, hogy mikorra szervezzük, július 27-től 31-ig. Tehát így vannak a terveink, reménység szerint nem jön be valami újabb hullám, ami miatt majd visszakoznunk kellene. Az EMO adott ki a koronavírus kapcsán egy kiadványt. EMO ugye az Evangéliumot minden otthonba alapítvány, és ebből kaptunk jó sok példányt. Egyrészt ezt át is adtuk a testvéreknek, digitális formában is kiküldtük, de van még sok, tehát lehet belőle vinni. És ez is ugye egy eszköz lehet abban, hogy én tovább adom az Isten igéjét, tehát bátran vigyenek belőle a testvérek, ki van rakva oda az asztalra, és az utcánkba vigyük, meg csendesedjünk el az Úr előtt, hogy ki az, akiket ránk bíz, és akiknek átadhatjuk, akár személyesen, akár csak úgy, hogy bedobjuk a postaládájukba. A Biatorbágyi csendes hetek kapcsán is ugye csak annyit tudunk mondani, hogy a szabályok miatt nem tudják megtartani, bár van néhány alkalom, amelyet online, internetes formában megtartanak, erről lehet tájékozódni az mbb.hu weboldalon. A hétközi alkalmakat hirdetem még a testvéreknek. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági órára várjuk szeretettel a fiatalokat, illetve a konfirmandusokat is. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 473-as számú énekünknek az első verszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te beszélsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy a te igéd az előttünk lehet, hogy olvashatjuk a Bibliából, hogy mindig adsz alkalmat arra, hogy szóljon a hangzó igéd is. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy útmutatást adsz nekünk a mindennapjainkra nézve, az életünk nagy kérdéseire nézve. És köszönjük, hogy nem csak itt a földi dolgokban igazítasz el, hanem örökké való távlatokat nyitsz előttünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ebbe a világba, hogy megszabadítottál bennünket, és felkínálod nekünk az örök életet. Köszönjük neked, Urunk, hogy benned van az élet. Köszönjük, hogy most is együtt lehetünk, köszönjük, hogy együtt borulhatunk le előtted. Imádhatunk téged, dicsőíthetünk téged. És köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki talpra állítasz bennünket és küldesz. Hogy induljunk és hirdessük a te szavadat, adjuk tovább. Így bízzuk rád, Urunk, ezeknek az emo kiadványoknak is az útját. Te adj bölcsességet, Urunk, hogy kikhez dobjuk be, kiknek adjuk át. És add, Urunk, hogy ezeken az igéken keresztül is te szólalhass meg, és hadd legyenek ezek az igék ezüstálcán aranyalmák. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a hétközi alkalmainkat is. Kérünk, hogy te készítsd fel a szolgáló testvéreket. Add, Urunk, hogy amikor összegyülekezünk, akkor nyitott szívvel tudjunk előtted lenni, és meg tudjuk érteni a te szavadat. És tudjunk épülni, tudjunk erősödni, benned megújulni. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat a testvéreket, akik nem tudnak itt lenni közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy alkalmat készítesz számukra is, hogy az interneten keresztül hallgathassák, vagy papíron olvashassák. De kérünk azokért, Urunk, akik esetleg most olyan helyzetben vannak, hogy nem jut el hozzájuk a te igéd, kérünk, hogy te adj erre lehetőséget. Könyörgünk azokért, Urunk, akik betegek, akik nehézségekkel küszködnek, akár lelki problémákkal, lelki megkötözöttségekkel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a szabadító. Mutasd meg a te hatalmadat az ő életükben. És te adj erőt, te adj szabadulást, te adj megerősödést a te tetszésed szerint. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy lezáródott ez a tanév. Köszönjük, Urunk, hogy elkezdődhetett a nyári szünet. De látod, hogy ebben is mennyi kérdés, mennyi bizonytalanság van, akár a szabadságok terén, vagy a nyaralások terén, vagy itt a gyülekezeti alkalmak terén. De olyan jó, Urunk, hogy ezt is a te kezedbe tehetjük le. És kérünk, adj bölcsességet a gyermektábor szervezésében is. És add, hogyha ez megvalósulhat, akkor ez a te dicsőségedre történhessen. És akik jönnek, gyermekek, fiatalok, megismerhessenek téged, és megújulva, megtérve indulhassanak tovább életükben. És köszönjük neked, Urunk, hogy te tartod kezedben az egész világot. Te látod azt is, hogy micsoda forrongások vannak most is különféle országokban. Add, Urunk, hogy téged kereshessenek azok az emberek, akik az igazságot keresik. És add, Urunk, hogy benned találhassák meg a békességet. És kérünk a vezetőkért, hogy adj nekik is világosságot, megfelelő döntéseket minden országban, így a mi országunkban is. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk egyházi vezetőinket is előtted. Kérünk püspökünkért, esperesünkért, az ő családjaikért. Te áld meg őket, te vezesd őket. És add, Urunk, hogy a gyülekezetünk vezetésében is rád tudjunk figyelni, és téged tudjunk követni. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te meghallgatsz bennünket, és kérünk, hogy most is hallgass meg, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket fordítsuk.